Folytatjuk a Woman Power-t, keret nélkül még mindig Winkler Nóra a vendégem, akivel művészetről és persze közös pontokról, rádiózásról, művészetről, illetve az anyaságról is beszélgettünk és beszélgetünk, mert hogy ma már ez is meghatározó, Nóra, az életedben, de még mielőtt mélyebben belemegyünk ebbe, illetve az ezzel összeférhető dolgok, mi az, ami változott, azért még szakmázzunk egy kicsit. Mindkét szerepkörben kipróbáltad már magad, ültél a mikrofon előtt, illetve ültél mögötte is, és kérdeztél. És van most egy ilyen helyzet, hogy most meg válaszolsz, de nyilván már sok egyéb interjút is adtál. Melyik az, amiben komfortosabban érzed magad, amikor te kérdezel, vagy amikor téged kérdeznek?
Én alapvetően kérdezni szeretek. Tehát nagyon sokszor van, hogy haza megyünk a barátnőimmel egy vacsorás este után, és akkor azt mondják, hogy haj, tulajdonképpen annyi mindent elmondtunk, de te most olyan keveset beszéltél. Én nagyon szeretek kérdezni. Tényleg, nagyon, nagyon szeretek így figyelni valakit, meg így gondolkozni azon, hogy mi lehet benne, vagy hogy merre tudunk így menni együtt a beszélgetésben, de mondjuk ebben a beszélgetésben meg tök jól érzem magam. Szóval van olyan, amikor kevésbé, de most nagyon.
Ennek örülök. Egyébként, hogyha így visszatekintesz, mennyire tudatosan irányítottad, vagy építetted a szakmai pályafutásodat, a karrieredet, vagy elvállaltad az újabb és újabb kihívásokat, és mindig csak arról szólt a dolog, hogy ez egy kihívás, vagy tudatosan választottál és mentél előre, hogy ez épít engem?
A Danubius Rádió az minden szempontból más volt, mint ami addig az életemben volt, vagy ami akkor az életemben volt. Amikor a Danubiusnál a Jakubcsek elköszönt, akkor a helyére egy pályázatot írtak ki, és valaki szólt nekem, hogy ez van, és próbáljam meg. Megpróbáltam, és nagyon sok szűrőn keresztül, nagyon vicces fordulatokkal végül engem választottak.
Tehát ez egy kihívás volt.
Az egyértelműen egy kihívás volt, pláne úgy, hogy mellette egy nagyon-nagyon szofisztikált, tehát míg a Danubius egy ilyen tömegeknek szóló, reggeli, szórakoztató, könnyű rádióműsor volt, én amellett az Oktogon nevű építészeti és design magazint, ami egy elég niche terméknek lehet nevezni, egy nagyon szakmai, nagyon magas minőségű és egy tudottan szűkebb, de nagyon izgalmas fogyasztói körnek szólt. Annak voltam a lapigazgatója.
Igen, volt a komoly nő, és volt a vidám, a humoros.
Igen, igen, ami oké, tehát én
mind
szívesen...
Mind a kettő megvan.
Igen. Igen, de nagyon, nagyon nagy kvantum leap volt a kettő között. Nem is tudom, hogy mondjam, érted? Tehát, hogy összerakni egy építészeknek szóló szakmai konferenciát, és kitalálni, hogy kik lesznek abban a szponzoraink, és melyik helységet béreljük ki, melyik intézményben, hogyan, ez teljesen más, mint reggel beülni egy rádióműsorba, és a Gundel Takács Gáborral, meg a Búze Sándorral valami nagyon...
Ami egyébként nagyon jó társaság.
Nagyon velük röhögni valami inkább banális, de mindenféleképpen könnyű és szórakoztató dolgon. És azt azért is vállaltam, mert nagyon izgatott, hogy milyen ez a vége, nem is, hogy a világnak, de szóval, hogy ez annyira távol volt attól, amiben én akkor voltam, hogy nagyon érdekelt. És azt is tudtam, hogy egy csomó mindent meg fogok ott tanulni. Tehát amit el sem tudsz képzelni, hogy mennyi mondjuk 40 másodperc. Ha csak így jössz az életedbe, azt gondolod, hogy 40 másodperc, az borzalmasan kevés. Megtanulod, hogy az alatt nagyon-nagyon-nagyon sok mindent el lehet mondani, ha agyban ott vagy és összerakod. Azt is megtanulod, hogy milyen, amikor ki kell beszélned 4,5 percet, mert valami hiba történt, és nem szól a partnered mikrofonja, és egyedül nálad van a szó, és neked érdekes, és nyugodt, higgadt hangon át kell beszélned. Na, szóval nagyon sok technikai dolgot tanultam meg, azon kívül, hogy tök jól éreztem magam, és egy csomó olyan helyzetbe láttam bele, amiben akkor nem. Később inkább már csak olyan dolgokat vállaltam és választottam, vagy kezdeményeztem, ami közelebb áll ahhoz, ami az én világom, és tudatos pedig abban voltam, hogy tudtam, hogy mikre mondjak nemet. Tehát egy idő után egyre világosabb volt, hogy mi az, ami...
De egyébként könnyen mondasz nemet? Mert ezt sokan nehezen tanulják.
Nem, egyáltalán nem mondok könnyen nemet. Tényleg sok tapasztalat volt, hogy képes legyek erre, de ami így a karrierem építése szempontjából tényleg ott megtanultam belátni, hogy mik azok a dolgok, amik tök jól hangzanak, de nem lesz jó, szóval nem. És ebben az egész dologban egyébként nagyon sokat segít az, hogy van egy gyereked, mert annyira megváltozik az időhöz való hozzáférésed.
Átrendez mindent.
Hogy igen. Ott tényleg nagyon világos lesz, hogy ami nem igazán, az nem fér bele. Egyszerűen nem fér bele.
Jó, akkor beszéljünk Simiről, mert hogy annyiszor ide jutunk. Viszonylag később, ugye nem 20, nem 30, hanem inkább a 40-es éveid végén, 47 évesen lettél édesanyja. Ami azért egy teljesen másfajta érzés, mint hogyha valaki fiatalon csak úgy belevág, ez sokkal tudatosabb, vagy én így képzelem. Mert én a kettő között tapasztaltam meg ezt. Te hogyan élted meg?
Biztos, hogy nagyon más. Biztos, hogyha 20 évesen szülsz, akkor az egy ugyanolyan természetesség, mint az, hogy időnként le kell vágni a hajad, meg hogy nyáron melegebb van, mint télen. Tehát körülbelül szerintem ennyire...
Nyilván akkor is lehet tudatosnak lenni, de egy picit könnyebben fogja fel az ember az életet.
Ja, abszolút. Tehát azt, hogy úgy éld meg, mint egy csodát, meg hogy minden egyes pillanatát ennyire értékeld, azt szerintem... Azt nem tudom elképzelni, hogy 20 évesen az ember ennyire meghatódik azon, hogy lett egy gyereke. Nyilván meghatódik azon a gyereken napjában 25 ezerszer, de pusztán a ténye, hogy ez megadatott neki, nyilván nem hatódsz meg 20 évesen. Én nagyon meghatódtam, meg nagyon, nagyon élveztem a vele való időt, és szerintem az is el tudom képzelni, hogyha például nem nagyon tervezed meg a gyerekvállalást, és egyszer csak lesz egy gyereked egy egyébként tök jó kapcsolatban, de még fiatal vagy, és nagyon sok mindent akarsz éppen akkor megélni, akkor könnyű azt érezned, hogy a gyereked akadályozza. Igen, hogy nem tudsz tőle bulizni, nem tudsz úgy utazni, hogy nem tudsz elvállalni, nem tudom miket.
Nem tudsz úgy dolgozni, nem tudsz úgy karriert építeni.
Igen, igen.
De és neked ez már mind megvolt.
Igen, nem éreztem azt, hogy úgy van meg, hogy köszi, hátat fordíthatok neki, és most már minden időmben anyuka szeretnék lenni, hanem hogy köszi, ebből már rengeteget megéltem, nem voltam még anyuka, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a dologra, és tessék, itt van, és benne tudok lenni, és ez szuper, és nem éreztem azt, hogy ajjajjajjaj, 9-kor valami nagyon jó DJ van, nem tudom hol, mert eleve azt se tudtad, hogy hány óra van, nem, hogy 9, meg DJ, szóval ének nem jutnak eszedbe, de hogy nem éreztem azt, hogy ez bármitől elvesz engem, hanem hogy sőt.
És miben változtál meg leginkább?
Hú, hát ezt nem tudom. Ezt nem tudom, hogy megváltoztam-e. Úgy képzeltem el, amikor már nagyon szerettem volna anya lenni, hogy ez a része könnyen fog menni, hogy ez egy multitasking állandóan. És mivel volt az a sok éves tapasztalatom, hogy egyszerre csinálom a tévéműsort, amihez forgatnunk kell, és aztán este élőbe adásokat vezetni, és mellette aukciókat csinálok, és arra is felkészülök, és vállalati megkereséseim vannak különböző projektekre, és
szóval nagyon, ez menni fog.
Hogy ez menni fog, mert tudom, hogy milyen az, amikor végig kell gondolnod úgy egy napot, hogy abban nagyon sokféle feladat és feladat típus jöhet, és azoknak mind képesnek kell legyél, hogy megold. Tehát erre azt gondoltam, hogy ez nagyon könnyű lesz. Bizonyos szempontból igen, más szempontból meg, tehát szerintem semennyire nem lehet felkészülni arra, hogy milyen ez, amikor ott van veled egy gyerek, de hogy nem tudom, hogy mivel változtam meg. Én azt hiszem, hogy előtte is egy nagyon érzelmes ember voltam, és nagyon tudom így élni az érzéseimet, meg mutatni. Tehát nem érzem, hogy pusztán attól, hogy lett egy gyerekem, attól úgy felnyíltak volna bennem ilyen ismeretlen területek.
Azért kérdeztem, mert olvastam, hogy korábban azt mondtad, hogy a családodban a nők abszolút önmaguk maradtak anyaként.
Igen.
Azaz anyának lenni egy gördülékeny állapot. És hogy ez nálad is így volt-e, vagy bejött azért az a képbe, hogy erre nem lehet felkészülni, ezt nem lehet elképzelni, ez majd egyszer lesz valamilyen, és akkor azt meg kell oldani.
Abszolút ez volt. Úgy értettem, hogy a családomban mindenki önmaga maradt, hogy mindenki vitte tovább a munkáját, mindenki megtartotta azt a régi humorát, a világra való kíváncsiságát, meg nyitottságát. Tehát, hogy nem azt éreztem, hogy itt tak így elvágólagosan valami újfajta személyiségeket kell be megszeretnem így a családom, hogy mindenki ugyanaz az a masszív, nagyon-nagyon is kézzelfogható női karakter maradt attól, hogy lett egy-kettő, aztán három gyereke. De tényleg azt gondolom, hogy erre egyáltalán nem lehet felkészülni sem a legmagaslatibb pillanataira és érzéseire, se a legnehezebb érzéseire, és az tuti, hogy nekem az ehhez kapcsolódó érzéseim speciálisak, mert a Simi érkezése az egy az egybe lefedi a COVID kitörését és elterjedését, és...
Tehát bezárkóztatok ti is.
Igen, tehát hogy...
Bezárult a világ egy ilyen kis puha, kis baba illatú világgá alakult, tehát a te esetedben, míg másoknak gondolom nem ezt jelentette a COVID.
Hát egyrészt, de azt sem jelentette, amit elképzeltem, hogy az anyukám meg a tesóm reggeltől estig ott fogják abajgatni velem együtt a Simit, és azt mondják nekem, hogy ugyan ne akadj ki, majd mindjárt jól lesz, vagy emiatt ne sírj, vagy ne félj, nincs is semmi baja. Tehát, hogy nagyon magunkra maradtunk ezzel az élménnyel, hogy hirtelen szülők vagyunk, és persze táv izében mindenki ott volt velünk, de pont amit ugye elgondoltam, hogy ez egy nagy-nagy-nagy közös családi élmény lesz, az sokáig nem lehetett. Tehát, hogy olyan vicces, hogy már elmúlt a Simi 2, amikor bizonyos dolgokat és helyzeteket meg tudtam tapasztalni, amiket normálisan 3-4 hónaposan már megélsz egy gyerekkel, tehát, hogy közösségbe vagy velem, jössz-mész egy közértbe. Amikor a Simi 3-4 hónapos volt, a közértre úgy kellett gondolni, mint egy ilyen háborús övezetre, ahol mindenhonnan rádugrálhatnak halálos vírustestek, szóval...
Nem volt akkor könnyű, és nyilván ez nem csak élmény, hanem sokszor feladat. Milyen érzés volt, amikor először újra visszatértél a munkába?
Jaj, csodálatos. Úristen. Az első dolog, amit elvállaltam, az egy árverésnek a vezetése volt, és akkor még szoptattam a simit, és kibújni a melegítőből, meg a pizsomából, és felvenni egy ilyen szép estéi ruhát, és elrohanni, levezetni az árverést.
Másik bolygó.
Egy másik bolygó, és utána visszaalakulni, és bebújni mellé az ágyba, és megszoptatni este. Az egész dolog úgy képződik le, mikor visszaérsz az ágyba, mintha meg se történt volna veled, mert annyira szürreális, hogy te 4 órára kicsekkoltál ebből, amiben akkor már hónapok óta vagy, hogy úgy éreztem magam, mint a... Melyik ez a film, amiben az Angelina Jolie összejött a Brad Pitt-tel, a Mr. and Mrs. Smith?
Igen.
Hogy abban vannak, tudod, hogy ők miközben házas párok...
És élik a normális, vagy normálisnak tűnő életüket.
Közben mindenkinek van egy titkos másik élete, amikor titkos ügynök. És nagyon gyors váltásaik vannak, a lassú, kedves, családi, és az iszonyatosan gyors másik. Na hát én is így éreztem magam, hogy ta-da-da-da-da, átalakultam a árverésvezetővé, és aztán már vissza is aranyoskodtam, puháskodtam, és itt vagyok.
És a munkához való viszonyodat megváltoztatta egyébként ez az új szerep?
A döntési mechanizmusokat feltétlenül, tehát ezt inkább, hogy abban nagyon fel kellett szigorodni, hogy mi az, amire igent lehet mondani, meg azt is meg kellett tanulnom, mert ezt nem tudtam elsőre belátni, hogy nem ugyanazok az energiák, nem ugyanaz a mennyiségű figyelem van bennem, nem tudok mindent úgy, mint régen, hogy 28 dolgot meg tudok csinálni egyetlen órában, akkor is, hogyha a város 4 különböző pontján zajlanak ezek a dolgok. Egy sokkal nagyobb rendszer része leszel, amikor lesz egy gyereke, mert mindig kell tudnod, hogy hol van, kivel van, előre kell gondolkodnod, hogy lesz-e mit enni, mi van, ha minden nadrágát leöntötte, tehát hogy egy másik mátrixba...
Most nem mesélek arról, hogy mi lesz, amikor 13 éves lesz, és nem tudod, hogy hol van éppen.
Azt nem is akarom, azt köszönöm szépen, nem akarom elképzelni.
Egy borzalom.
Nem lesz olyan soha, Simi mindig fel fog engem hívni, és meg fogja mondani, hogy hova megy.
Beszéljünk arról, hogy ebben az időszakban azért nem csak anyuka voltál, mert azért, ha máshogy nem a közösségi médián keresztül jelen voltál, a művészetben jelen voltál, és különböző képeket posztoltál. És abban, amikor egy ilyen nagyon bizonytalan helyzet van, és minden olyan zavaros, akkor ezek olyan biztos és stabil pontoknak tudnak tűnni, azok a művészi alkotások, amik voltak eddig, és úgy vannak, és lesznek. Te ezt mennyire érezted, vagy mennyire volt ez benne? Abban, hogy te ezt a világot át akartad adni.
Azzal a sorozattal, amit csinálok az Instagramon, az eszembe jutott erről egy kép, abban nem volt ilyenfajta tudatosság. Abban tényleg az vezérel, hogy van egy helyzet a mindennapjaimban, egy pillanat,
Egy érzés,
amiről tak eszembe jut egy festmény, és akkor a kettőt összekötöm és leírom. Csodálatos egyébként, amikor egy játszótéren odajön hozzám egy nő, és azt mondja, hogy ne haragudj, hogy megszólítalak, te vagy a Nóra? Igen. Én követlek az Instagramon, és amit a gyerekek körüli állapotokról írsz a képeken keresztül. Nagyon köszi, mert én mindig azt gondolom, hogy egyedül vergődök ezekbe, de nem. Ez tényleg teljesen levesz a lábamról, tehát hogy így teljesen megzavar, hogy Atya Úristen.
Van hatása.
Igen.
Még ennek is.
Igen, pedig én csak tényleg úgy a szórakoztatásból
kiadod magadból azt az érzést, ami benned van.
Igen, de amikor a teljes leállás volt a Covid miatt, akkor elkezdett érdekelni, hogy ez hogyan hat azokra az emberekre, akik a kultúrát csinálják és létrehozzák, és egyszer csak lesz egy olyan időszak, és akkor még nem lehetett tudni, hogy ez meddig tart, amikor úgy tűnik, mintha semmi szükség nem lenne arra, amit ők egyébként igaz hittel csinálnak. Mert amikor ekkora krízisben van a világ, akkor eleinte egyáltalán nem érdekel, hogy létezhet olyan, hogy színház, meg vannak múzeumok, meg nem ez van, hanem a nagyon-nagyon-nagyon szigorú túlélés, effektíve a túlélés. És úgy kíváncsi voltam, hogy aki művészként dolgozik, őt lenullázza ez az állapot. Tehát, hogy ő maga is elkezde abban kételkedni, hogy hasznos-e az, amit ő csinál. Nem is hasznos, hanem, hogy van-e értelme, van-e helye. És akkor csináltam egy olyan Instagram sorozatot, aminek az volt a cím, hogy Téged mi hajt, és akkor nagyon sok mindenkit megkérdeztem különböző szakmából, filmeseket, színészeket, képzőművészeket, producereket, zenészeket.
Tehát ennek már üzenete volt.
Annak konkrétan üzenete volt. Elsősorban megint, mint minden, azért, mert engem nagyon érdekelt, hogy például ezek az emberek mit kezdenek ezzel a helyzettel, milyen érzelmi mélypontokra löki őket, ha löki egyáltalán. És szuper volt, hogy tulajdonképpen mindenki azt mondta, hogy persze megrázza, megzúzza, megtépi, de nem egy ilyen sok sem ér el odáig, hogy azt gondolják, hogy nincs értelme annak, amit ők csinálnak, mert abszolút van.
Egyébként kevesebbet járunk szerinted múzeumba, meg tárlatokra azóta, hogy volt a Covid, tehát vissza lehet térni a művészethez?
Én szerintem igen. Szerintem nagyon nagy tanulsága volt, ha nem is úgy, hogy múzeumba menni, de biztos emlékszem, hogy voltak ezek a spontán koncertek, amit igen. az emberek, vagy mondjuk a fesztiválzenekar adott, így kivonult különböző helyekre is csak úgy zenélt, vagy az emberek maguknak zenéltek. Tehát, hogy az, hogy krízisben mit tud adni neked egy ilyen magasabb, próbálok mindig úgy beszélni, hogy ne tűnjön se elvontnak, se elitistának, de mégis egy ilyen magasabb szférába való belépésnek a lehetőség, hogy az mennyi reményt ad, vagy mennyi hitet ad, vagy mennyire tud így energiát táplálni beléd, azt szerintem mindenki átélte. Lehet, hogy nem olyan mondatként szűrődött le az agyába, hogy mostantól többet járok múzeumba. De az, hogy volt egy időszak, amikor minden mozgott, minden, ami addig evidens volt és szervezte az életedet, az megszűnt, lefeküdt, nem volt ott, hogy mégis voltak fogódzóid, azok a fogódzók így az alapvető emberi kultúrából származó fogódzók voltak. És például az, hogy közösségbe mész, hogy együtt vagy emberekkel, és hogy múzeum is olyan, ahol együtt vagy emberekkel, egy színház is olyan, a zene, atya úristen, hát abban aztán annyira együtt tudsz lenni emberekkel, hogyha nem is úgy azzal a tanulsággal zárták le ezt a nehéz időszakot, hogy ezen túl komolyabban veszük a kultúrát, de biztos vagyok benne, hogy kifejezések nélkül is azt gondolták, arról is tudok, de az nyilván ahhoz eleve nagy múzeumrajongónak kell lenned, hogy nagyon sokaknak borzalmasan hiányzott. Azt is indítottam csak egy körkérdést a saját követőim között, hogy mi az, ami hiányzik nekik a múzeumból, és annyira jó dolgokat írtak. Atya úristen, valaki azt írta, hogy azért szeretne újra múzeumba menni, mert a múzeumi csendben, ahogy kopog a cipője, ő azt annyira szereti. És aztán nyilván írtak arról, hogy milyen képek előtt szeretnének állni újra, hogy milyen múzeumokba vágynak, de annyi ilyen személyes vágy, meg ilyen szenvedély jött le abból.
Meg egy kicsit kapjuk vissza a régi Aha. életünket. Egyébként azon gondolkodtam, hogy amit csinálsz, az azért is nagyon jó, mert a fiatalokat viszont sehogy máshogy nem lehet megszólítani, csak online. Uh-huh. Tehát, hogy talán a művészetet ő hozzájuk így közelebb lehet hozni, gondolkodtál ezen?
Azon gondolkoztam, nem is feltétlenül a fiatalokban, hanem általában azt gondolom, hogy a művészetről azt szokták gondolni, hogy ez nagyon, ahhoz nagyon sokat kell tudni, ahhoz nagyon-nagyon sokféle képzettség kell, hogy te tényleg tud élvezni. Ez a sorozat szerintem azért szeretik az emberek annyira, az eszembe jutott erről egy képen, mert pont az látszik belőle, hogy te csak mész az életedbe, állsz a dugóba, leetted fagyival a hófehér ruhádat a puncsfegyiddal, egy csomó nagyon-nagyon-nagyon banális dologból egy lépés, egy kép. Mert a történetek között van valami hasonlóság. Én azt gondolom, hogy ez abban segít az embereknek, hogy azt megéljék, hogy a művészet az ugyanabból az életből jön és jött létre, mint amit mi élünk.
Hát ugyan hozzánk, és jobban megérinthet ezáltal.
Igen, uh-huh. hogy elhiszed, hogy ez a tied is lehet, hogy ide van egy belépési kapud, és az ott nem kérnek izéket, diplomákat.
Viszont ez egyfajta érzékenyítés is egyben a művészetek iránt. A kisfiadnak a művészeti érzékenyítését mondjuk így elkezdted már?
Jaj, persze, kicsikora óta mindig mutatom neki a képeket, amik nálunk a falon vannak, mindig meg szoktam kérdezni, melyik tetszik neki. Látom, ahogy így, hogy másképp figyel a színekre. Igen, igen, abszolút.
Tehát, hogy ilyen kiskorban lehet érdemes, és el is kell kezdeni ahhoz, hogy nyitott legyen később az ember.
Én nem annyira programszerűnek képzelem ezt, mint inkább olyannak, hogy például, ha sokat beszélsz egy gyerekkel, akkor ő nagyon jól fog beszélni. Ha sokat figyelsz rá, akkor ő abba ki tud teljesedni. Én így képzelem a művészetnek a beemelését a gyerekek életébe, hogy nem egy ilyen külön őrületes nagybetűs programként, legalábbis én nem így csinálom a Simivel, hanem hogy ez is valami, amit észreveszünk. Ez is valami, ami létezik a világban, ez is valami, amiről tudunk beszélgetni, kérdéseket tudunk egymásnak föltenni, ugyanúgy, ahogy egyébként az építőkockáival is, meg hogy melyik színű bádit akarja felvenni, ha egyáltalán bármit hajlandó felvenni. Tehát, hogy ez egyik téma, aminek kapcsán lehet dumálni, szóval én csak ennyire akarom őt ebbe bevonni.
Nagyon fontos az, hogy töltődjön az ember, és azt gondolom, hogy a művészeten keresztül, a képeken keresztül te biztosan töltődsz, de még mi az, ami ad neked?
Erdei séták, uh-huh. csendben lenni, egyedül lenni, Ezek nagyon töltenek.
Az egyedüllét egyébként életkor függő, erre meg kell szerinted érni? Vagy élethelyzet függő?
Élethelyzet szerintem inkább, igen. Tehát nekem nagyon jót tett mindig, amióta sokat dolgozom, és én mindig szerettem sokat dolgozni, meg sokféle dolgot egymás mellett csinálni, hogy nagyon vágytam arra, hogy legyenek ilyen teljesen üres zónáim. Azért szerettem futni például. Régen nagyon sokat futottam, mert az, úgy érzem, ez tényleg az én időm, és akkor így kifele mennek belőlem a dolgok, miközben állandóan azon dolgozom, hogy befele jöjjenek az élmények, de hogy úgy kell hely, különben nem fér beléd több. Szóval nem tudom, hogy életkori-e, nekem inkább ilyen életsűrűségi.
Úgy képzelem, hogy neked folyamatosan a fejedben van egy kép, vagy a művészet. De egyébként szereted, ha a környezetedben is ott vannak, tehát akár gyűjtesz is dolgokat?
Igen,
művészeti
abszolút.
Művészeti tárgyakra gondolok akár.
Igen, mi gyűjtünk. Tehát a gyerekem apjával együtt, aki ezt tőlem teljesen függetlenül kezdte, tehát amikor megismertem, akkor
ő
már egy gyűjtő volt, és nagyon sok galeristával volt jóba, és nagyon sok művésszel volt jóba, miközben egyáltalán nem ez a szakmája, ő informatikus. És ez fantasztikus volt, hogy volt egy konkrét, egy magyar művésztől egy kép, ami nekem nagyon régóta tetszett, és ez kiderült, hogy nála van. Azt ilyen
volt a kapcsolat.
Hát igen, az egy nagyon erős pillanat volt.
Ha gyűjtesz, akkor mi volt az első dolog, ami a gyűjteményedbe került? Megvan ez.
Úristen, hogy milyen kép?
Milyen kép, milyen tárgy?
Arra emlékszem, hogy kiskomba szalvétát is gyűjtöttem. Nem emlékszem. Van egy képem egy fiatal magyar művésztől, amit akkor vettem, amikor egészen kicsike kis kezdemény volt még a hasonban a Simi. És abban a képben volt valami, ami egyszerre szólt ilyen a reményről, meg a természetről, az így nagyon-nagyon erős volt, mikor azt megláttam, és arra úgy éreztem, hogy ezt meg kell vennem, és ez az enyém. És ezt mindig mondom is a Siminek, hogy ez tulajdonképpen az egy olyan képe a mamának,
ez egy picit
ami...
ő is.
Igen.
Egy utolsó kérdésre maradt időnk, milyen terveid vannak, akár 2023, akár hosszabb távon?
Nagyon sok tervem van. Csupa olyan dolog, ami ezt vinné tovább, hogy hogyan lehet beszélni érdekesen az életről, a kultúráról, a művészetről, hogyan lehet beszélni intézményekről, akik fontos szerepet játszanak a kultúrában. Nagyon érdekel, hogy hogyan lehetne ezt egy saját felületen megvalósítani, vagy kézzelfogható dolgokat létrehozni, amik mind-mind az én ilyen tartalmaimat fogják össze, úgyhogy pont két napja kezdtem el leírni egy ilyen listát, hogy miket szeretnék a következő egy-két évben elérni.
Még azért jó rádióműsorokat is csinálj, légy szívesen.
Jó, feltétlenül a szívesen.
Mi is beszéljünk majd még újra, és köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál.
Winkler Nóra volt ma a vendégem, köszönöm, hogy velünk tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
Sziasztok!